És jövő héten ifjúsági nap lesz Füreden. Mindenkit szeretettel várunk, és szeretnénk közös ebédet is szervezni, amihez nagyon megköszönnénk a segítségeteket. Most pedig nagyon szeretettel várjuk előre a gyerekeket a gyerektörténethez.
Amikor tanultunk a nagyobbakkal, most délelőtt, én ajándékoztam 3 könyvet, 3 családnak, és azt kértem, hogy amikor elolvasták nektek, a nagyok maguknak, meg a nagyok a kis testvéreteknek is, akinek van kisebb testvére, olvassátok el a könyvet, és utána adjátok oda annak a családnak, aki nem kapott, mert csak 3 könyvem volt. Ez a könyv arról szól, hogy egy fiú, aki egyedül maradt, hogyan gyakorolta a szeretetet. De én most nem erről szeretnék beszélni veletek, hanem hogy szeretitek-e, ha olvasnak nektek? Kicsik, szeretitek, ha apa anya olvas történet?
Igen.
Igen?
Igen.
Este kéritek, hogy olvassanak?
Igen. Igen. Igen.
És nagyobbak szerettek-e olvasni?
Igen.
Igen? Tudjátok, azt írja a Biblia, hogy keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok. És szeretitek-e a Bibliát olvasni?
Igen.
A bibliai történeteket. Én ezt szeretném ma a szívetekre helyezni. Tudjátok, Jézus, amikor ilyen kicsi volt, meg nagyobb volt, akkor Mária, az édesanyja, olvasott neki, és tanította. És Jézus is megtanulta a Bibliából mindazt, amire majd az életben szüksége lehetett, és szorgalmas volt. Ti szorgalmasak vagytok?
Igen.
Nagyon örülök. És amikor anya olvas, akkor nyugodtan figyeltek?
Igen.
Jaj, de jó. Ó, hát kedves szülők, semmi panasz. Így is legyen, legközelebb anyukát, apukát fogom megkérdezni, jó? És nagyon szeretném, hogyha elolvastátok a könyvet, akkor ti is szolgálnátok azzal, hogy mondanátok pár mondatot, hogy miről szólt a történet, és megosztanátok a gyülekezettel. Nagyobbak, vállaljátok-e, hogy amit olvastatok, arról röviden beszámoltok a gyülekezetnek. Hát nektek is eszetekbe juthat valami. Szerintem itt csoportban leültök, és az egyik ötök elkezdi, a másik folytatja, jó? És hát ha lehet, szeretnék itt lenni, amikor ez megtörténik. És szeretném nektek átadni a Szentgráli Fiatalok Gyerekek meghívását, hogy gyertek el egyszer Szentgrálra, a fiatalok, a családok egy szombatra, és ott is lesz majd szombaton foglalkozás, utána közös ebéd, utána pedig egy közös kirándulás, és ha még mindig maradtok, akkor társas játékozás, meg játékozás. És még azt szeretném megkérdezni, hogy szeretitek-e a gyülekezetbe jönni?
Igen.
Igen? Nagyon örülök. A Jóisten őrizze ezt meg a szívetekben, és adja, hogy ez mindig így legyen. És most ugye azt mondtuk, hogy keressétek meg az Úr könyvében, és olvassátok. Aki tud olvasni, az olvassa a történetet, a Bibliát, aki pedig nem tud, az kérje anyát, apát, hogy olvassanak. Most pedig nem olvasásra hívlak benneteket, hanem hallgatásra. Tudtok hallgatni is?
Igen.
És tudok csöndben lenni?
Igen.
Mert hogy anya, apa szeretne most figyelni.
Én nem fogok csöndben lenni, nem igaz-e?
Akkor te nem kapsz nem kapcsolatot. Ki fog csöndbe menni? De is? Akkor legyél egyet.
Mindegyik ugyanolyan?
Ugyanolyan. Most mindegyik ugyanolyan. Most nem lehet választani. Tehát akkor ezeket meg, amikor vége van a kisebb tiszteletnek, jó? Most anya kapott teszi. Mami. Nem van a kisebb. Figyelek még, na tudom, igen. Neked hoztam a legtöbbet, hétfőn, a születés napodra.
Majd
hétfőn. Jó, akkor a nagyobb is kaptam. A még nagyobbak már nem.
Köszönjük a meghívást, régóta készülünk, hogy remélem, hogy sikerül.
Gabikával beszélgettük, hogy összeismerkedett a Hannával, a kislánya, és hogy egy kicsit ismerkedjenek meg egymással a gyerekek.
Jézus, hallok téged, óra de tiédnek,
természetesen a nem kisgyermekes családok is jöhetnek erre a gyülekezet látogatásra. A mai Isten tiszteletünk címe Isten rendíthetetlen hűsége. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A kérés, a megbeszélt kérés az volt, mert ugye most kapott cím alapján készülünk, az volt az alapgondolat, hogy Jézus közbenjáró szolgálata mit jelent az új szövetségben. Én ezt majd három alkalommal fogom részletezni. Most egy alapozás lesz, és utána térünk ki arra, hogy az új szövetségben. És hát a mai alkalommal épp egybeesik a szombatiskolai tanítással is ez a kérdés, amiről én ma szeretnék szólni, amiből készültem. Mire is vonatkozik Isten rendíthetetlen hűsége? Ugye a hűség, az tudjuk, hogy mit jelent, a ragaszkodás, a következetesség, de ki iránt, mi iránt hűséges Isten? És itt kell, hogy megemlítsük azt, hogy Isten hűsége vonatkozik arra, hogy ragaszkodik hozzánk, teremtményeihez, emberekhez. De Isten rendíthetetlen hűsége azt is jelenti, hogy Isten ragaszkodik a világmindenség, az általunk nem ismert angyalok, teremtmények békéjének a megőrzéséhez is, és Isten ragaszkodik az ő elveihez, az ő törvényéhez. Ami egy szóval kifejezve, a szeretet törvénye. Hogyan tud ez a gyakorlatban megvalósulni, hogy ne sérüljön egyik terület sem, sem az Isten törvénye ne sérüljön, sem az el nem bukott lényeknek, az angyaloknak, a mennynek az összhangja békéje ne sérüljön azzal, ha Isten befogad bennünket, és mit jelent az irántunk való hűsége. Ugye mi emberek megtörtük az Istennel kötött szövetséget, amit Isten Ádámmal és Évával a bűneset előtt kötött.
Isten ezt akarja helyreállítani, az ember a bűnét hogyan rendezheti Istennel? Mit jelent a bűnrendezés? Ez lenne a mai témánk. Keressük ki Máté evangélium a 18. fejezetét, és egy nagyon jól ismert példázaton keresztül vizsgáljuk meg ezt a kérdéskört. Máté evangélium a 18. fejezetében felmerül, ki nem mondottan, a szeretet kérdése. Meddig kell, hogy a szeretet bennem ott legyen? Mert amikor Jézus tanított, akkor a 21. verssel kezdenénk, ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta néki Jézus: nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdte vetni, hoztak eléje egyet, aki 10,000 talentommal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög néki mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedi néki. Nagyon megrendítő maga a történet. Ugye a kérdésfelvetés az emberi. Az emberi természetből fakad, hányszor kell nekem megbocsátanom. És ez a 70-szer, 7-szer is, ez a végtelent jelenti. Ugye Jézus arra hivatkozott, arra tanította a tanítványait, hogy még az ellenségeiteket is szeressétek, sőt, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, akik rosszat mondanak rólatok, akik, és mindenkinek eszébe juthat olyan élethelyzet, ami olyan nem kívánatos. Vajon Jézus miután a mennybe ment, ugye meghozta a nagy áldozatát, lefizette a bűneink büntetését, vajon mit végez a mennyben? Ugye közben jár értünk, és azt kérte tőlünk a mi atyánk imádságban, hogy így imádkozzunk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nagyon érdekes, hogy a mi atyánk imádság után Jézus még egyszer visszatért erre a kérdésre, mert azt mondta nekik, hogy ha meg nem bocsátjátok a vétkeket, akkor néktek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Tehát Jézus hangsúlyozta, hogy a hívő ember életében ez egy nagyon fajsúlyos kérdés, hogy nyitottak és készségesek vagyunk-e a megbocsátásra. Isten kegyelmes, irgalmas, hosszú tűrő. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Azt mondta Jézus, hogy még aki az ember fia ellen vét, annak is megbocsáttatik. És ezért hozza ide az adós szolga példázatát, mert azt mondja, hogy hasonlatos ez ahhoz, amikor egy király számot akar vetni az ő szolgáival. És most én vagyok, és te vagy az a szolga, akivel számot akar vetni Isten. van adósságunk? Vétettünk-e egymás ellen? Van-e rendeznivalónk? Mennyire töltöttük be a szeretet törvényét? Mert azt mondja az ige, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Amikor eléje viszik ezt az embert, akkor egy olyan hatalmas adóssága van, az a 10 000 talentum, ami rendezhetetlen. És hadd kérdezzem meg, ha nekünk kisebb adósságunk van, akkor azt el tudjuk rendezni Istennel? Még egymással sem egyszerű, mert kérhetünk bocsánatot, de hogy a lelkében, vagy akár a gyakorlati életében is milyen kárt okoztunk, amit nehéz a másiknak esetleg feldolgozni, azt nem biztos, hogy egy bocsánatkérés olyan könnyen helyre teszi a másik ember életében. Ez a kitartó, rendíthetetlen hűség az egymáshoz, az Istenhez és a szeretet életelvéhez való rendíthetetlen hűség kell, hogy jellemezzen bennünket is, hogy kérjük Istent, hogy amit mi kárt okoztunk egymásnak, ha bocsánatot kértünk is, ha törlesztettünk is, ha bőségesen törlesztettünk is, de akkor is, amit mi nem tudunk a másik lelkében helyre tenni, ott az Isten is legyen jelen, hogy tényleg rendeződhessenek az emberi kapcsolataink, és az Istennel való kapcsolatunk is így. Olyan érdekes a történetben, nem tudott fizetni a szolga, ugye azt mondják, adják el őt, magát, feleségét, gyermekeit, mindenét, hogy fizessen. És mit tesz a szolga? Leborul az ura előtt, könyörög neki, türelmet kér. Nagyon érdekes, hogy nem bocsánatot, hanem türelmet. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Tisztában van azzal, hogy emberileg ez lehetetlen? Szoktam megfogalmazni bibliakörökön, hogy a Biblia vallása a gondolkodás és a gondolkodtatás vallása. Az ige azt mondja, hogy az Isten értelmet adott nekünk. Ismeretet. Tudhatta volna ez a szolga, hogy soha az életben nem tudja helyrehozni ezt a tékozlását? Mi lett volna a mi reakciónk egy ilyen bocsánatkérésre? Valaki tartozik nekünk 10 milliárd forinttal. És azt mondja, légy türelemmel hozzám, és majd mindent megfizetek néked. Legyen csak 10 millió. De az ő a mi helyzetünkben, ha 1 milliót mondunk, lehet, hogy az is nehéz. Hogyan reagálnánk le, ha a másik azt mondja, hogy legyünk türelmesek, ő majd mindent, és mi tudjuk, hogy ebből soha nem lesz semmi. Mert lehetetlenség. Figyeljük meg az Isten nagyvonalú szeretetét. Azt a türelmes hozzáállást. Azt az ember szeretetet. Azt olvassuk a 27. versben. Az Úr pedig megszánván azt a szolgát, gondoljuk azt, hogy mi mondjuk. Elbocsátá őt, és az egész adósságot elengedte neki. Ez lehet érzelmi adósság, ez lehet anyagi adósság, lehet sértődés, akármi. Semmit nem engedek meg magamnak. Mindent elengedtem. Nem tartozik. Szabad ember. Nincs tartozása felém. Itt érzékeljük Isten rendíthetetlen hűségét. A hozzánk való hűségét igen. És a mennyei lények, az el nem bukott lények és az isteni elvek iránti hűségét érzékeljük? Ugye itt nem jön le ez. Én sokszor gondoltam arra, hogy hát a mennyei angyalok a tökéletes tisztaságba miért akarnak bennünket befogadni, mikor mi csak zűrzavart okozunk, önmagunkban is ott van időnként a zűrzavar, egymás között is nincs az a tökéletes összhang, mint amiről pünköstkor olvasunk, de majd lesz. Kell, hogy legyen, mert a mennyei összhangot nem bonthatjuk meg semmiképpen. És eljutni arra a lelkületre, hogy én összhangban tudok élni másokkal, itt olyanokkal, akik tartoznak nekem, mindegy, hogy mivel, hogy bocsánatkéréssel, vagy anyagiakkal, vagy... Isten azt kéri, azt, hogy azt figyeljük, hogy ő hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, akiknek tartozása van. Mert a saját tartozásunkat is akkor tudjuk igazán felismerni, ha mi is nagyvonalúan, szeretetből elengedjük mások tartozását. Nagyon érdekes ige, amikor azt mondja az ige, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ki tudja közületek, hogy kell úgy haragudni, hogy nem vétkezünk? Az igen mondja, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Én Márk evangéliumában találtam meg erre a bibliai választ, amikor Jézus egy alkalommal, egy szombatnapi gyógyítás, készül, és lesik, figyelik, hogy vajon megrontja-e a szombatot a gyógyítással. És azt mondja Márk evangélium a második fejezetében az ige, elnézvén őket haraggal, bánkódva szívük keménysége miatt. Az a harag megengedett, ami nem öli ki az emberi szívből a szeretetet, az együttérzést, a szánakozást, a segíteni akarást. Amikor Jézus azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, amiképpen a tyúk egybegyűjti az ő csirkéit, az ő szárnyai alá. És nem folytatom. Ez az isteni szeretet. Ez az elengedő szeretet. Elengedem az adósságot. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ebből azt szűrhetjük le, hogyha ma bárki ilyen félkész, vagy még félkész se állapotban bocsánatot kér, vagy nem is bocsánatot kér, hanem azt mondja, hogy légy türelemmel hozzám. Isten nagyvonalúan azt mondja, elengedtem az adósságodat. Ez Jézus közben járó szolgálata ma a mennyben. Azt mondja, hogy én meghaltam érted, ha te kéred, én megteszem. Befejeződik ezzel Jézus szolgálata? Ezért folytatja maga a példázat is úgy a 28. verstől, kimenvén pedig az a szolga találkozék egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós. Milyen lelkülete kellett, hogy legyen, vagy kellett volna, hogy legyen ennek a szolgának, akinek épp most engedtek el ilyen 10 000 talentumnyi adósságot? Mit éreznétek? Mit éreznénk? Ha csak egy földi példát mondok, földrengés van, leégett a házunk, és valaki azt mondja, adok neked egyet. Hogy ne légy hontalan. Mit éreznénk? Vagy én gyújtottam fel a másik házát, és azt mondják, hogy nem foglalkozunk vele. Öröm, hála, megnyugvás, megbékélés. Nekem ezzel kapcsolatban mindig az jut eszembe az a történet, amit Apostolok cselekedetében ír, hogy ott ül az a születésétől fogva béna ember a templom kapujánál, és várja az alamizsnát. És Péter azt mondja neki, hogy aranyom, ezüstöm nincs, de amin van, azt adom néked. És megfogja a kezét, és azt mondja, kelj fel és járj. És aztán mit tesz ez az ember? Járkálva, szögdelve, dicséri az Istent. Boldog keresztények vagyunk? Mert napról napra elengedi Isten az adósságainkat. Amikor figyelmetlen voltam, amikor türelmetlen voltam, amikor elfelejtettem, teljes döbbenet volt számomra, amikor azt írja Ellen White, hogy a feledékenység bűn, mert az igazán fontos dolgokat nem felejtjük el, ami a mi érdekünk. És ha ez a hála, ez az öröm ott lett volna ennek az embernek a szívében, de ez az ember törleszteni akart. Majd összegyűjtöm és megfizetem. Isten pedig azt üzente Jézus által, hogy ne gyűjtögess, úgysem tudod megfizetni. Fogadd el, hogy elengedtem az adósságot. Időnként megalázó lehet, hogy tartozunk. És ha azt mondják, hogy felejtsd el, nem tart. De én megfizetem, akkor is megfizetem. Ilyenek vagyunk. Mert hogy nem akarunk egymásnak tartozni, mert az valahogy... És amikor kimegy ez a szolga, és találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral, fillérekkel volt neki adós, hogy lehet az, hogy megragadja, folytogatja, és azt mondja, hogy fizesd meg nékem, amivel tartozom. Mi van a lelkében? Mi van a lelkületében? Mi van a szívében? Egy helyen mondja az ige, hogy akik szívük szerint igazak. A szív a szeretet jelképe, központja. Ennek az embernek a szívében nem volt ott sem a hála, sem a szeretet. Törlesztek, majd megfizetem. Hát most behajtom ezt a pár dénárt, aztán majd csak lesz valahogy, vagy elfelejtik, nem tudom, mire gondolt, mert a lehetetlent ígérte. És aztán ez a szolga, amikor leborul előtte, és könyörög neki, és azt mondja, hogy légy türelemmel hozzám, mindent megfizetek néked. Nem jutott eszébe, hogy az előbb ő könyörgött a királynak, és a király milyen irgalmas volt, de ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette. Ez a példázat a bűnrendezés két szakaszáról szól. A bűnrendezésünknek az első szakasza, hogy amikor mi bocsánatot kérünk, és a történet arról szól, még ha nem is tökéletes ez a bocsánatkérés, vagy ez a rendezni akarás, az Isten készséges arra, mert úgy gondolja Isten, hogy az ő nagyvonalúsága, az ő irgalmas szeretete gyógyító hatással lehet ránk. Jeremiás könyvében azt olvassuk, hogy így fohászkodnak, hogy gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Mert a bűn az betegség. És Isten azt ígéri, hogy meg fog gyógyítani bennünket. Ki gyógyít a mi bűneinkből, a mi hamisságainkból. De ha az ember nem akar a másik emberrel ugyanolyan irgalmas lenni, mint amit magának igényel, amit vár magának, ami neki jól esik, akkor a lelkében nem következik be ez a gyógyulás. Mert ha beengedjük a szívünkbe Isten szeretetét, a kegyelmet, Római Levél 5. fejezetében azt mondja az ige, hogy a kegyelem, amelyben állunk a bűnrendezés után, a kegyelem állapotában az Isten adja az ő szent lelkét. Ugye azt mondja az ige, hogy kitöltetett az Isten szerelme a mi szívünkbe, a szent lélek által, aki adatott nékünk. Ha ez nem valósulhat meg, az ember továbbra is maga akarja élni a maga életét, az Isten nélkül, akkor nem értette meg a megváltásnak a lényegét, hogy az Isten a szívünkbe költözik a Szentlélek által. És a történetünk azzal fejeződik be, hogy látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Kik a szolgatársaink? Ugye az angyalok. Az ítéletről beszél itt már, hogy Jézus, amikor megbocsátja a mi bűneinket, az még a feljegyzés könyvében ott van. Lehet, hogy tesznek mellé egy keresztet, hogy Jézus meghalt érte, de kitörölve a bűn, csak akkor lesz az ítéletben, amikor Isten azt vizsgálja meg, hogy a kegyelemnek ez a gyógyító hatása változást hozott-e az ember életében. Igényeltük-e az isteni jelenlétet, az isteni segítséget, hogy egy egészen más minőségű életet éljünk Istennel, a Szentlélek Jézus Krisztus vezetésével. És ezért is mondtam, hogy Isten rendíthetetlen hűsége nem csak ránk vonatkozik, hanem a mennyei angyalokra is, a mi szolgatársainkra, mert ő irántuk is hűséges, és nem tesz olyat Isten, amivel a menny békéjét még egyszer megtörné. És ezért akar kigyógyítani bennünket a helytelen lelkületből, a szeretetlenségből. Amikor megjelentik az ő uruknak, hogy mik történtek, akkor előhivatván őt az ő ura mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Az advent nép kialakulása létrejötte, ugye 1840, a 2300 éves proféciához kapcsolódik, amikor ugye azt értették meg a hívők, hogy eljön Jézus Krisztus, és aztán azt kellett, hogy megértsék, hogy Jézus nem a földre jött el, a 2300 éves profécia lejárta után, hanem a mennyei templomban kezdte meg a bűnrendezés második szakaszát, magát az ítéletet. Jelenések könyve 14. fejezetében, a hármas angyali üzenetben, illetve az első angyal üzenetében ezt olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok bűnösséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok a Teremtőt. Az Isten félni, az a bűn gyűlöletét jelenti. És elsősorban nem a te bűnödet kell gyűlölnöm, hanem a magamét. Mert ha nálad kezdem, akkor önmagamhoz sose jutok el. Mert akkor felmentem magam. Azt mondja az ige, hogy egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ezzel a szemlélettel indul el az ember életében az a szeretet, az a lelkület, az elengedés, a megbocsátás lelkülete, a belső lelki változás folyamata, amit Isten kér tőlünk, amit olvasunk János levelében, hogy aki szereti Istent, az szeresse a maga atya fiát is. És ezért olvashatjuk János levelében, nagyon szeretem János első levelét, azt mondja az első fejezetben, a 8. versben, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. A 2. fejezet. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozata mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. És a következő versek elmondják azt, hogy ez a rendíthetetlen hűség vonatkozik az Isten parancsolataira, ami a 10 parancsolat, ami a szeretet törvénye. De azt mondja, arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. És aztán az 5. vers azt mondja, aki pedig megtartja az Isten beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. És akkor valósul meg az, hogy aki szereti az ő atya fiát, az jár a világosságban, és abban nincs botránkozásra való. Az Isten segítsen bennünket, hogy tudatosuljon bennünk, hogy a bűnadosságunkat semmiképpen nem tudjuk rendezni. Jézus meghalt értünk a kereszten. Jézus vállalta a bűnterhünk átvállalását. A kereszten elengedte a bűnadosságunkat. A 10 000 talentumnyit, mert annyi van mindnyájunknak. Megfizethetetlen adósságunk van. Ha csak egyszer vétkeztünk volna, azt sem tudjuk jóvá tenni. De Isten azt írja, azt olvastuk itt, hogy nem csak megbocsát, hanem meg is tisztít bennünket. És betölt bennünket az ő szeretetével. Valósággal teljessé lesz bennünk az Isten szeretete. Segítsen Isten, hogy ezt az irgalmas, kegyelmes lelkületet, az elengedés, a megbocsátás lelkületét gyakoroljuk, hogy az Isten is irgalmas és kegyelmes lehessen hozzánk az ítéletben. az események hirdetik, hogy Jézus eljövetele közeleg. Készüljünk. Azt mondja egy ige, készülj Istened elé, ó Izrael. Amen. Amen.